Vissza is tértünk, folytatódik az Aqua and More, beszélgető társam Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Mielőtt belebonyolódnánk egy kicsit a versenysportba, előtte még egy gondolatra szeretném, hogyha visszatekintenénk a vitorlás sportág megközelítésére. Ugye beszéltük a helyekről, beszéltünk a hajókról, beszéljünk egy kicsit a ruházatról. Többen aggódnak a tekintetben, hogy nem kell túl sok ruhát vásárolni hozzá, nem igényel egy speciális ruházatot, mint egy sízés. Mit tudsz erre mondani, javasolni annak, aki most szeretné megközelíteni ezt a szektort?
Hát mindenképpen kell speciális ruházat, gondolok itt elsősorban a mentőmellényre, amit ugye minden időben viselni illik, illetve azt gondolom, hogy szükségszerű. Most már nagyon jó mentőmellényeket, illetve egyéb ruhákat is lehet vásárolni, ami alkalmas arra, hogy bármilyen időben űzzük ezt a sportágat. Tehát bemegyünk a nagyobb áruházakba, sportáruházakba, ott egy alapfelszerelést most már viszonylag olcsón meg lehet kapni, amivel a vitorlázást lehet indítani. Természetesen aki az óceánon szeretne átvitorlázni, keresztül vitorlázni, ott a ruházat is egy picit drágába kerül, de hogyha valaki csak egy-egy napra megy ki a vízre, illetve a nyári időszakban versenyez, akkor pár tízezer forintból fel tudja magát szerelni, és az elég is ahhoz, hogy jól érezze magát kint a vízen.
Ha valaki esetleg megszereti ezt a sportágat, és komolyabb ambíciókkal rendelkezik, ugye említetted, hogy komolyabb versenyzés is folyik a saját házunk táján. Milyen csatornák vannak erre, és kell ez feltétlenül olimpikonnak lenni, vagy lehet családdal ugyanúgy regattázni?
Természetesen lehet barátokkal, családdal vitorlázni, ugye a vitorlás sportágnak ez adja azt gondolom a széles alapját, hiszen a nagyhajózásban körülbelül olyan 3800 fő, 3700 fő érintett, és a fiatalok, akik a kis jólékkal mennek, ők egy-két személyes hajóba versenyeznek, a többiek általában barátokkal, családdal, vagy egy összeszokott csapattal hajóznak. Itt azt arra is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezekről a hajókról nagyon-nagyon sokszor hiányzik a jól képzett legénység, tehát hogyha valaki elsajátította az alapfogásokat és versenyezni szeretne, arra egészen biztosan van lehetőség, hiszen a hajókon keresik a jól képzett legénységet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy miután beilleszkedtünk itt egy kicsit a társadalomba, és egyre több vitorlázót ismerünk, hogyha valaki körbe kérdez, hogy ki keres egy mancsaftot, akkor nagyon-nagyon gyorsan fog találni helyet bármilyen hajón az a hölgy vagy úriember, aki versenyezni szeretne, és innentől kezdve a sportágat úgy tudja majd űzni, hogy nem kerül neki nagyon sok pénzbe. Ugye mindig ez a kérdés nálunk, hogy jó, tehát akkor már nem kell egy hajót. Nem kell venni hajót, hiszen egy hajón átlagosan egyébként 4,5 fő ül, tehát nyugodtan aki versenyezni szeretne, jöjjön le, kikötőkbe, kérdezzen körbe, és egészen biztosan fog találni magának helyet.
Ez nagyon biztató hangzik. Talán egy olyan téma, amit ritkán szoktunk érinteni. Miként férhetnek hozzá ez a sportághoz a hátrányos helyzetűek? Van bármilyen lehetőség a mai magyar vitorlázásban egy fogyatékkal élőnek kipróbálni ezt a sportágat? Tudunk-e valami biztatót mondani számukra?
Azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban nem tudunk nagyon biztatót mondani sajnos, hiszen van egy egyesületünk, aki kifejezetten mozgássérült vitorlázással foglalkozott, de az aktivitás minimálisra csökkent, illetve kedves hallgatóknak csak, hogy tudják, az olimpiáról, a paralimpiáról kikerült a vitorlázás, ami szintén azt gondolom egy mély ütés volt a sportágnak is, és főleg a fogyatékkal élők vitorlázásának. Tehát elsősorban ugye visszatérve a mozgássérülteknek van versenye is a vitorlás sportágban, de hazánkban ez a szegmens nagyon-nagyon kicsi. Szép sikereink voltak egyébként az elmúlt két évtizedben, de jelen pillanatban nem nagyon tudjuk kiszolgálni őket.
Tehát lenne lehetőség rá, de gyakorlatilag érdeklődés is kevesebb.
Érdeklődés is kevesebb van, és
az élsport azt látom, lehetőség hogy is visszahúzódott.
Hogy abszolút visszahúzódott a versenyzés is, és ugye Velencei tavon van még egy tagszervezetünk, aki foglalkozna ezzel, ott pedig a vízszint nem teszi most jelen pillanatban lehetővé, hogy ezekkel a hajókkal kihajózzanak a tóra.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy tavasszal ne ilyen furcsán nézzünk a tavainkra, hiszen nem csak a Balaton-Velencei tó, hanem a Fertőtó is vízhiennyel küzd. Van-e valamilyen információtok, varázsgömbötök, vitorlás szövetségi eső képző kézi készüléketek arra vonatkozólag, hogy 2023 biztatóbb legyen?
Igen, hát esőtáncos könyveket bújjuk. Én nagyon bízom benne, hogy lesz csapadék. Ugye itt én azt gondolom, hogy az időjárás változása, itt a klíma változása most már kézzelfogható, teljesen mások a nyarak, mint a mi gyerekkorunkban volt, ugyanígy a telek is, hogy az idei télen a Balatonnál az átlagos csapadéknak csak a 30%-a hullott le, tehát már tavasszal úgy indítottuk el a szezont, hogy
20-25
centivel kevesebb volt a vízszint, mint a szabályozási szint, és ez annak volt köszönhető, hogy nagyon aszályos volt a telünk is, ugye ez folytatódott nyáron is, és most a Balaton 70 centi körül van, az az 55 centi víz hiányzik belőle, ami igen jelentős egy ilyen sekély tónál. Ugye a Balaton átlag vízszintje 315 centi, hogyha ebből a szempontból közelítjük meg, akkor ez közel 20% hiány, ami igen jelentősnek mondható. Emiatt egyes kikötőkben már a behajózás is nehézkes a tőkesúlyos hajókkal, hiszen ezek a hajók 160, 180, 200 centit merülnek, úgyhogy ez már akadályozza is több helyen a sportolókat abban, hogy űzzék a vitorlázást, és hogyha ez így megy tovább, akkor várhatóan további nehézségekkel kell majd szembenéznünk.
De meg kell rendezkednünk esetleg az esőtánc mellett kisebb merülési hajókra, vagy nagyobb úszóképességű legénységre?
Abszolút. Okay. Akik meg tudják emelni kicsit a hajót. Ugye a régi balatoni vitorlázók, azok a vitorlások jól lég voltak, azért azt mondjuk el körülbelül 8 méter hosszú vitorlások, amelynek az úszonya, illetve a kormánya is felhúztató, tehát gyakorlatilag 20-30 centis vízben is akár ezek a hajók elúszkáltak, és ki voltak kötve a parthoz, illetve a nádas mellé. Most az elmúlt 6-8 évben a trend az, hogy tengerről hozunk be nagy hajókat, tényleg nagy hajókat. 40,
hát igazi 40, tengeri 40, hajók
40,
érkeznek.
40 lábas hajók érkeznek, amik már gyakorlatilag mint egy apartman, úszó apartmanként is funkcionálnak.
Akár bútorszállítónak is.
Igen, bútorszállítónak csúfoljuk őket. Egyébként meg fantasztikusan szép hajók. Ugye a hajózásban a belső építészet az mindig is jelen volt, illetve mindig is vitte a prímet. Tehát, hogyha valaki megnéz egy vitorlás magazint, amiben ezeket az új hajókat bemutatják, fantasztikus belső építészetet találunk. Tehát én mindig csodálom ezeket a tervezőket, hogy mennyi újítással élnek, és minden évben van valami újdonsága. A vízen ugyanakkor a Balatonra vélemény szerint egy 8-10 méteres hajó bőven elég, és napi vitorlázásra pedig nem kellene ekkora kajütök sem. Ez az én személyes véleményem, a trend az teljesen más, tehát én azt látom, hogy a kereskedők ezeket a nagy hajókat tudják értékesíteni, az igény erre van. Ehhez persze be kell rendezkednie a kikötőknek is, hogy fogadni tudják a hajókat, hiszen mint ahogy beszéltünk róla, a merülésük is jelentősebb, szélesebbek is ezek a hajók, hosszabbak is ezek a hajók, tehát így át kell alakítani a régen épült kikötőket is ahhoz, hogy biztonságosan tudják kiszolgálni ezeket az eszközöket.
Tamás, annyira tudtam, kapsz egy hangot.
Köszönöm szépen, én ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy milyen túrázási adottságok vannak a Balatonon.
Igen, ugye beszéltünk róla, hogy túrázás szempontjából tényleg csak a Balaton az a víz Magyarországon, az a méretű víz, ahol ez értelmezhető, tehát a Balatonon egy hetes vitorlás túrát meg lehet úgy csinálni, hogy nem kötünk ki ugyanazon a helyen. A Balatonon több mint 100 kisebb-nagyobb kikötő, van ebből 55 fogad vitorláshajókat, és ugye azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy a megnövekedett hajólétszám miatt nagyon kevés maradt a vendéghely, tehát a fő szezonban rettenetesen nehéz a kikötőkben megfelelő méretű, illetve megfelelő számú vendéghely kapacitást találni. Ez feltétlenül akadályozza, azt gondolom, a túravitorlázás elterjedését, illetve fejlődését a Balatonon, tehát ez mindenképpen egy olyan kérdés, amivel egyébként a Vitorlás Szövetség is foglalkozik, illetve a Vitorlás Szövetség nagyhajós bizottsága, hogy hogyan lehetne több vendéghelyet fenntartani, és a szezonban ezeket a sportolóknak kiajánlani, illetve az elmúlt időszakban rendszeres téma a Bóján történő megállás, illetve ugye ezeken nagyhajókkal horkonyozni is lehet, de a Balaton medre azért elég trükkös, és a horgonyok általában nem jól fognak ebben az iszapos mederben, úgyhogy arra oda kell figyelni, hogyha valaki az éjszakát kint tölti a vizen, és esetleg erősebb hullámzással vagy széllel találkozik, akkor mindenképpen figyelni kell, hogy szánt-e a horgonya, vagy nem. Én többször jártam, úgyhogy több száz méterrel arrébb horgonyzás helyétől ébredtem éjszaka, pedig megpróbáltam legjobb tudásom szerint letenni a horgonyt, és megfelelő méretű vagy hosszú horgonykötelet engedni. Tehát a kikötő kapacitás ilyen szempontból befolyásolja, illetve nehézkessé teszi a túrázást, ugyanakkor ha valaki előre megszervezi és leköti a helyeket, akkor én azt gondolom, hogy tud a főszezonban is nagyon-nagyon jól túrázni a Balatonon, illetve, mint ahogy mondtam, most már a szezon előtt, a szezon után egészen biztosan találunk most már kikötőhelyeket, bármerre is hajózunk, tehát fel kell fedezni szerintem ezeket a főszezonon kívüli napokat, illetve lehetőségeket, amikor sokkal-sokkal könnyebben találunk kikötőhelyet a Balatonon.
Milyen aktivitásokat találhatunk ilyenkor, hiszen sokaknak meg se fordul a fejébe, hogy úristen, télen vitorlázni, hajózni.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy most már egyébként úgy látom, hogy az elmúlt 4-5 évben kifejezetten sokan maradnak vízen, ugye a kikötő infrastruktúrákat is olyan irányba fejlesztik a szolgáltatók, hogy a hajókat ne kelljen kitenni, hiszen a parti területek mérete az csökken, illetve nagyon értékes területek, tehát nem tudunk most már egy 140-150 hajót a parton tárolni, ezért a kikötőkben forgatják a vizet, így nem fagynak be a hajók még akkor sem, hogyha tó esetleg beállna, és így van lehetőség arra, hogy vitorlázzunk kvázi bármikor 365 napban a Balatonon. Most már vannak versenyek is, a BL Yachtban kezdődött a téli vitorlás versenysorozat, Mikulás Kupa, szilveszteri regatta, farsangi regatta, tehát ez egész télen minden hónapban van egy-egy olyan esemény, ami vonza a vitorlázókat, és most én azt hallottam, hogy Füreden is van egy szolgáltató, aki nagyon szívesen csinálna ilyen eseményeket, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó kezdeményezés. A Balaton körül most már egyre több szolgáltató tart nyitva egész évben, a kikötők nagyon sok turistát vonzanak, és így azt gondolom, hogy ez a körforgás szépen lassan felépül, és felépíti magát is, hogyha szabad így fogalmazni. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön le ősszel, tavasszal, akár télen, és nézze meg, hogy milyen a Balaton.
Beszélgető partnerem Holzhauser András, a Vitorlás Szövetség főtitkára. Áttekintettük a lehetőségeket, miként tudjuk megközelíteni a vizeinket, ez hol található. Megnéztük, milyen, ha billegőst keresünk, megnéztük, hogyha mivel, hogyha családanya kompatibilis hajót keresünk. Áttekintettük azt is, hogy sok ruha kell-e, vagy kevés, tavasszal, vagy ősszel. Mikor látunk legközelebb a vizen, András?
Remélem, hogy a hétvégén, azaz holnap után.
Jól van, legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban. Én azt tudom ígérni, hogy az Aqua & More folyamatosan érdeklődni fog a Vitorlás Szövetség dolga iránt.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, adásunk első felében Holzhauser András segítségével megismerhettük a vitorlázáshoz vezető utat, a hozzá kapcsolódó kihívásokat és a lehetőségeket. Hamarosan folytatjuk a sporták körüli kalandozásunkat, hiszen némi szünet után hamarosan érkezünk vissza. bemutatjuk az Adria egyik legvonzóbb vitorlás rendezvényét, a Szépromó regattát.